nem tudom, akkor mi is fogjuk látni, hogy hányan vannak.
Nem baj, az a lényeg, az a lényeg.
Ez egy interaktív beszélgetés.
Így van. Hoztam mindenkinek sört, de nem kötelező fogyasztani. Mindenki megítélésére van bízva, hogy hogyan építi mentális egészségét. Én azért elveszek egyet.
Egyen.
Biztos, és akkor hát...
Fogunk erről a fontos eszközről is beszélni.
Hát csak...
Te mit csináltál?
Te rég voltál.
Feláldoztam a mentális egészségem erre.
Te rég voltál bűtolkon, úgy látom.
Fogok hanem.
Ezt még... Ez, na jó, hát akkor...
Még van benne.
Egészség.
Egészségetekre.
Egészség.
Hát egészségére mindenkinek, aki itt van, mert hogy ez most egy ilyen speciális Pirtalk felvétel, méghozzá azért, mert az MRC-on belül ez publikus, és nem csak mi szólhatunk bele ebbe a beszélgetésbe, hanem azok is, akik nincsenek itt a kamerával bekapcsolva, viszont nyugodtan tegyetek fel a chatbe kérdéseket, szóljatok hozzá, sőt, hogyha van kedvetek, akkor be is vonunk, és hangot is adunk. Menjünk körbe és mutatkozzunk be, hogy kik is vannak itt a beszélgetésen, és kezdjük veled, Kolos.
Rendben, hát sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Kolos vagy, a Horváth Kolos, az e-mail korcsapatból érkeztem.
Milyen pozícióban vagy a e-mail korcsapatban?
E-mail korcsapat, Timid Kennedy-jeként vagyok majd itt jelen.
Azért kérdeztem erre rá, mert elég fontos terméken dolgoztok, és mint team lead eléggé nagy ráhatásod van arra, hogy az emberek hogyan élik meg a mentális egészséget.
Abszolút én is így team leadként érzem azt, hogy még nagyobb szükség van arra, hogy te mentálisan egészséges legyél, és magaddal kibékülve és kipihent legyél, mert még nagyobb impactja van ilyen szempontból, hogy az ráhat a csapatra is, ugyanakkor szerintem a te lelki állapotod meg mentális egészséged.
Szia, Dani!
Szia, Krisz, és sziasztok! Bánki Dani vagyok, a Head of Engineering az MRC-nál, és Engineering Managementből érkeztem.
Ott is fontos a mentális egészség, úgy gondolom.
Ott is fontos a mentális egészség, vége láthatatlan e-mail threadeket kell dolgozni. Úgyhogy igen, fontos kiegyensúlyozottnak lenni és maradni, és szerintem mindenkinek ebben munkát kell tenni, hogy a work-life balance-ra figyeljen, főleg ugye DevOps-szal dolgozunk, és ott eléggé könnyen össze tud folyni a munka meg a private life.
Szia Csaba, örülök, hogy itt vagy újra, bár elrontottad ugye a nyitást, de no shame, mint persze.
Többet kell járodni.
Hát nem hívtál olyan gyakran, elnézést. Én Makarasó vagyok, a System Engineering, a Cloud Platform teamnek a team leadje, és hát a mentális egészség az különösen fontos akkor, hogyha valami olyasmit üzemeltetsz, amin a fél product fut.
No pressure.
van egy-két ilyen ráhatás.
És akkor a remote-ban lévők. Szia, Laci! Örülök, hogy újra itt vagy te is köztünk.
Sziasztok! Én is örülök. Szép László vagyok, és a Head of System Engineering titulussal vagyok. Igen, úgyhogy én is az Engineering Management környékére jövök, akár Bánki Dani, hogy nálunk kifejezetten változatos mennyiségű, minőségű és mélységű probléma kerül elő minden nap, úgyhogy a mentális egészség az mondhatna munkánk része.
Erre való figyelés. Látszik, hogy mire fókuszálok, mert ahogy mondta Laci, azt a mennyiséget, változatos mennyiséget rögtön arra asszociáltam, hogy változatos mennyiségű sör fogy, de ez már lehet, hogy csak az
a... Ti hogyan dolgozok?
Ezen a szinten már nem sör kell, tudod.
Közben Dani, Nagy Dani be is írt, hogy ő már fogyasztja, úgyhogy akkor Egi. Szia Márti, viszont neked ez az első birtokod, úgyhogy örülök, hogy itt vagy velünk.
Welcome.
Sziasztok, köszönöm szépen. Igen, kicsit izgulok is, hogy milyen lesz, mert még nem volt ilyen berészem. Aki nem ismerne, Tóth Márti vagyok, a Happy csapatnak a gyakornoka, és igen, ez az első alkalmam itt. Nekem alapból is nagyon-nagyon fontos a mentális egészség, ugyanis a munka mellett munka- és szervezetpszichológus hallgató vagyok. Pont ma adtam le a szakdolgozatomat, úgyhogy erősen jelen volt az életemben a mentális egészség most az elmúlt pár hónapban, hogy ezt jól tudjam menedzselni.
És a szakdolgozatod, te használtad az itt tapasztalatokat? Rajtunk egy kicsit kísérleteztél, vagy ez nem egy publikus info?
Hát a kísérlet az erős túlzás, de hogy alapvetően a szakdolgozatom arról az önegyüttérzés programról szól, ami itt a cégen belül volt, úgyhogy igen, végül is felhasználtam az itt tanultakat, meg az itt tapasztalatokat is alapvetően.
És hát végül, de nem utolsó sorban, itt van velünk Hack is.
Hello, szevasztok, és Lép Gábor vagyok, vagy Hack néven is futok. Én a People csapatot erősítem, és nekem is ez az a második birtokom. Úgyhogy üdv mindenkinek.
Hogyan érzékeled saját magamon, hogy mondjuk a mentális egészséged már, hát hogy is mondjam, maintenance-re szorul? Valaki érezte
mi
már
a mentális egészség?
Mi a mentális egészség?
Nekem ez merült fel, mikor jöttem a podcastre, hogy mondom, mi is igazából a mentális egészség, vagy hogy definiáljuk? Én egy kicsit összekötöm az önismerettel, meg azzal. Tehát, hogy szerintem akkor jó esetleg a mentális egészség, hogy akkor tudsz rá jobban figyelni, hogyha mondjuk az önismereted is mondjuk a helyén van, vagy nem tudom, hogy ti erről, hogy mindig lekedtek.
Én szeretném bedobni vitaindítónak, mint sem a saját véleményemet mondani, csak definíció szinten, mint azért matematikus diplomával is ugye rendelkezek, hogy a WHO mit mond erről, mert érdekes. A jól lét olyan foka, amely ilyen az egyén megvalósítja képességeit, meg tud küzdeni az élet mindennapos nehézségeivel, eredményeivel és gyümölcsözően képes dolgozni, valamint hozzá tud járulni saját közösségéhez. És itt emelném ki a jól lét és a jólét, az két teljesen különböző dolog, és itt most jelen esetben a nyilvánvalóan összefüggés, valahol ennek is szeretne jól létben élni, de jól létről beszélünk, és szerintem ez ahhoz, hogy az ember kiegyensúlyozva tudjon élni, ahhoz az erre figyelni kell is szükséges. Uh-huh. Úgyhogy ezt csak egy vitaindítónak tettem hozzá.
Uh-huh. Hát igen, mondjuk ez mindenki számára más jelent. Tudok olyan kollégát, aki úgy érezte, hogy majdnem egy hónapig, hogy nem ment ki a napfényre, mert a sötét szobából, még garázson keresztül sötét szobába érkezett, és ez hihetetlen módon feldobta.
És látszik, hogy relatív a jól lét. Nekem amit szívta meg, hogy, és nagyon fura, hogy én leszek az első most, aki fejlesztői példát hoz be, de hogy nekem ez így az önismeretből, meg a jól létből egy ilyen kialakított monitoring rendszer saját magunkban. Tehát így az, hogy észrevegyük, hogy nem vagyunk jól, az egy nagyon fontos dolog. Uh-huh. És szerintem ez az önismerethez kapcsolódik, hogy ezek kialakuljanak szépen.
És milyen jó analógia így a DevOps-ra, ugye? Hogyha megvannak a megfelelő monitoring eszközök, akkor észreveszed, hogy valami nem stimmel.
Van egy.
Akkor Csaba, azt is elmondod, hogy neked mik azok a izék, alertek, amik jönnek, hogyha nem nagyon személyes.
Igazából nekem ezek ilyen eseti tanulásokból adódó. Általában én ilyen emlékeztető pontokat, van ilyen erős mondatokat szoktam magamban definiálni adott helyzetekre, amikor szépen észreveszem, hogy most milyenben vagyok. Vagy megnézni azt, hogy itt fáj, ott fáj, fizikai megjelenések, tehát ezek a belső adatoknak a megfelelő interpretáció és észrevétele az, ami így nálam helyzetenként szépen elkezdtek így felgyűlni, és akkor most már van bőle egy szép nagy kupac, és akkor ezek így megjelennek adott szituációban, és nem kell rajta gondolkodni. Meg persze vannak olyanok is, hogy nem jelennek meg, azokon majd még dolgozni kell a koporsóig.
Én hadd mondjak egy kis ellentétes dolgot, mint amit a Csapa mondta, hogy tök jó, hogy az embernek esetleg van tényleg saját monitoring rendszer erre, viszont nagyon fontos a külső monitoring, ami van, tehát a mások által feedback-be is. Igazából az ember figyel a feedback-ekre, és megtanulja azokat feldolgozni, helyén kezelni, actionable-lé tenni, akkor azért nekem nagyon sokat szokott adni, nem tudom, amikor például a Chris Salvano van, azok egy konkrét példát hozzam, és akkor a Chris mondja, hú, de szarul nézel.
Na, nyilván nem úgy gondolom, hogy szarul nézel, hanem látszik, hogy esetleg gyűrött az arc.
Igen, erre gondolom.
Ez szerintem ugye a második ilyen védelmi vonal, nem? Tehát, hogyha a belső monitoringod nem mutatja, akkor jöhetnek ezek a külső izék, aki lehet, hogy tudja adani egyébként, hogy hát tényleg sokat dolgoztam, nem biztos, hogy kell ez a megerősítés, hogy tényleg szarul nézel ki, de hogy mondjuk a belső monitoringot, hogyha nem jelzi, vagy már annyira belepörögtél, akkor tök jó, jó lehet ez a külső védelmi, hogy kívülről is jön megerősítés, hogy na most egyébként jól vagy egyébként pont nem vagy jól.
És szerintem rengeteget ad, de nem akarom így belevinni specifikus témába, de hogy a pszichológiai biztonsághoz is rengeteget ad, hogyha az ember éppen bele van pörögbe, vagy bármi más miatt nem működik a belső, akkor az olyan emberek veszik körül, akik azt mondják, hogy ácsi. Uh-huh. Erre most nézzünk rá.
Hú, ez nagyon jó egyébként, ezt felírtam így kérdésnek, hogy akkor mit tehetünk mi kollégák, a kollégáink mentális egészségéért. Ez az egyik legalapvetőbb dolog, hogy jelezzük a másik számára, hogyha esetleg valami olyat érzékelünk, hogy ő most ezt nem veszi észre. Ugyanakkor ezt nagyon nehéz egyébként megtanulni, talán fogadni, nem? Mint ahogy a feedback adás is, ugye azt is tanulni kell, hogy nem azt mondjuk, hogy mondjuk szarul nézel ki, Tehát, hogyha ezt mondom neked, akkor azért az nyilván az neked helyesen kell interpretálnod, igen, hogy ezzel most nem azt akart volna valaki, hogy sérteget, hanem hogy jelzett valamit.
Igen. Csak a kérdés, hogy ha már mentális imbalanszban vagy, akkor mennyire tudod jól fogadni, mert az már, ha mentálisan nem vagy helyeden, akkor ezt azért elég challenging, elég kihívásokat teli úgy fogadni. És még idehoznék egy érdekes aspektus, szerintem mentális egészség, fizikai egészség nélkül nincs. Tehát a kettő az 100%-osan összefügg, és ezért volt tök jó az a mondatod, az a teljesen őszinte mondat, hogy de szarul nézel ki. Tehát, hogy egy fizikai manifestáció volt annak, hogy jó van, Dani, most egy kicsit túlszaladt a ló, úgyhogy lép vissza kettőt, és akkor az majd segít.
Igen, én ehhez nagyon tudok kapcsolódni, mert hogy alapvetően csomó olyan, úgymond betegségünk, vagy tünete van annak, hogyha nem vagy jól belül lelkileg. Akár az, hogy nem tudom, akár emésztési problémák, akár fejfájás, akár nagyon sok olyan tünete lehet az embernek, ami alapvetően abból, ebből az imbalanszból tud fakadni. És amit most így reagálnék arra, amit mondtál, Laci, hogy az nagyon érdekes, hogy tud reagálni arra, hogyha mondjuk visszajelzést kap. És hogyha pont a szociális hálónak a szerepe lehet, szerintem ilyenkor nagyon fontos, mert hogyha megbízol abba az emberbe, hogy ő mindig egy igaz tükröt mutat feléd, és hogy annyira jó a kapcsolatotok alapvetően, akkor valószínűleg könnyebb azt kezelni, hogyha akár ezt mondja, hogy nem nézel ki jól, vagy most nem úgy csillog a szemed, vagy bármi ilyesmi van.
Igen, viszont szerintem az tök érdekes, nem tudom ti, hogy vagytok vele, hogyha egy keményebb feedbacket kapok, most a kemény alatt úgy értem, hogy jól megnyom egy piros gombot, és én nehezebben tudom lereagálni. Ha távolabbá valaki tőlem, attól jobban tudom venni, mondjuk a keményebb feedbacket, mint egy közelállótól. Tehát ez szerintem egy nagyon érdekes aspektusa az emberi természetnek, mert akkor kevésbé veszed valami ilyen okból, kifelől így személyesnek.
Igen.
Meg hallod egyébként, szóval, hogy el is jut hozzá? Tehát azt mondod, hogyha egy távolabbi ember mond valamit, akkor az előbb vagy be, mint hogyha egy közelebbi, mert akkor beindulnak valamilyen ilyen védekező mechanizmusok. Ha jól hallom, ugye ezt mondod, hogy...
Így van.
Aha.
Nálad nem így van. Mondjuk a feleséged mondja, akkor az kevésbé megy be, mint ha egy távolabb álló ember. Ha nem így volna, akkor nem volnának pszichológusok, coachok és külső emberek szerintem. Mert akkor igen. A körülötted álló szociális háló megoldana mindent.
Igen, de közben az érdekes, hogy valahogy azoktól meg, hogyha egy közelebbi ember mondja, akkor valahogy más kontextusban is tudja mondani, mint nem tudom, a buszon valaki odalép hozzá, de szarul nézel ki, nem tudom, azt mondjuk így nem biztos, hogy...
De az nem egy kemény feedback, én nem erre gondoltam.
Hogy nem az a kemény feedback, jó, akkor lehet. Oké, szóval, hogy mind a két irány szerintem jó.
Én igen, egyetértek, mind a két irány szerintem működő is fontos, csak ez ilyen személyes tapasztalat.
Szerintem az egészben lejön a közösség ereje, és az, hogy szerintem ez nagyon fontos, hogy mondjuk ha olyan emberek vesznek körül, akik erre fel tudják hívni a figyelmet, az szerintem nagyon jó, mert hogy ez fontos, én azt gondolom kiemelni, hogy ez nehéz észrevenni, szóval ez nem így születik az ember, hogy felismeri azt, hogy most mentálisan szarul vagyok, vagy épp ki vagyok égve, mert lehet, hogy annyira benne vagy abban a mókuskerékben, hogy abból így nem tudsz akkor kiszakadni, és nem látsz ki. De mondjuk van egy külső szemlélő, aki mondjuk felhívja a figyelmedet, és nyilván, hogy ezt be tudod úgy fogadni, akkor szerintem ennek egy nagyon fontos jelentősége van, hogy az emberek akik körülvesznek, és mondjuk foglalkoznak vele.
Sőt, amit most itt említetted a kiégést, az pont én azt gondolom, hogy ha már te magad észreveszed azon, hogy ki vagy égve, akkor az már késő. Tehát ennek vannak előzetes jelei, ami arra mutatnak, hogy te valószínűleg rossz irányba haladsz, és még akkor érdemes megfogni, mert ha már te észrevetted, akkor ez már lehet, hogy már késő, sokkal nehezebb visszajönni onnan.
Bennem a közösséget említetted, azt hívtam meg, hogy közösség mint olyan, de hogy igazából a közösségeket átható kultúra. Az, ami egy nagyon fontos dolog, hogy támogassa ezt, mert a közösségek tudnak így működni, úgy működni, de hogy akár fentről, akár oldalról, teljesen mindegy, a kultúrának kell olyannak lennie, ami végig láthatja, ami arra facilitálja az embereket, hogy figyeljünk egymásra, hogy jelezzünk vissza egymásnak, hogy akár hogyha most nem tudom, tanítás és egyéb támogatásból, akkor úgy tudjunk feedbacket adni a másiknak, és ezt a kultúrának, meg a céges kultúrának ezt be kell indítani, elnaplálnia kell, hogy egyáltalán ez megtörténhessen.
Igen, mert ez egy dolog, hogy te mondjuk a másik felismered, hogy szerintem te ki vagy égve, de mondjuk én nem merem neked megmondani, mert mondjuk nem olyan a viszony, vagy egyszerűen ez így nem, nincs benne a levegőben, hogy én oda mehetnék hozzád, és azt mondjam, hogy hát figyelj, szerintem te ki vagy égve, vagy de szarul nézel ki alatt esetben.
Itt visszakanyarodtunk a pszichológiai biztonsághoz.
Igen.
Az érdekes, hogy onnan indultunk, hogy van egy ilyen belső monitoring, és most nagyon gyorsan oda jutottunk, hogy kívülről előbb jönnek majd a visszajelzések. Én kíváncsi lennék, hogy azért ez a belső monitoring az kinek mikor és hogy jelez, vagy mit csináltok, amikor éreztek valamit, hogy fú, valami, jött valami riasztás.
Snooze!
Snooze, jó, ez egy jó izé.
Nekem az a fontos, hogy minden ember máshol jár más témákban, és hogy van, amire mondjuk ki van alakulva a monitoring, valamire nincs, akár élethelyzetre, akár konkrét munkában, érzelemmel kapcsolatban, bármivel, és hogy simán lehet, hogy valamit észrevesz a nulladik pillanatban, valamit meg sosem fog észrevenni, hogyha ha nem jelezte valaki kívülről.
Engem az érdekelne még, hogy akár csapatvezetőként, vagy bármilyen vezetőként, hogyan tudjuk ezt segíteni?
Szerintem itt bejön a, egyrészt mondjuk vezetőként, teamleadként bármi, mondjuk a vanonvanozásnak a jelentősége. Hogy kiszakítod az adott fejlesztőt például abból a közegéből, amiben most mondjuk egy mókuskerékben van benne, van mondjuk egy ticketben 3 napja, nem látja belőle kiutat, és akkor gyere, menjünk el beszélgetni, és akkor megkérdezem, hogy hogy vagy, mi újság egyébként, egy kicsit kizökkentem abból a zónájából. Azt gondolom, amiben benne van, és szerintem például akkor lehet, hogy jobban fel tudom ismerni én is, hogy esetleg tényleg most csak mondjuk ebben van beleégve, vagy ugye egész évben egy nagyobb probléma van mögötte.
Amúgy azt gondolom, ez most két eszköz is volt, amit említettél, ez egyik a vanonvan, ami szerintem nagyon fontos, hogy tartsunk rendesen vagy rendszeres vanonvant, és hogy ennek legyen minőségi ideje. Illetve a másik, amit most említettél, ez a ugyanabban a mondjuk a sztoriban dolgozik, mert 3 napja és nem tud belőle kiszakadni, hogy az egy ilyen mindennapi probléma lehet, tehát hogy észlelni kell, és akkor te nem akarsz már kicsit más dolgot, nem akarod kicsit pár cserélni, vagy nem akarsz kicsit mással foglalkozni?
Igen.
Laci, mondani akartál valamit, bocsi.
Én azt tapasztaltam, hogy az egész akkor fog tudni igazán kiválóan működni, hogyha van saját tapasztalatod, és az önismeret ott jár, hogy már átélted, vagy valami hasonlót láttál magadon, mert akkor nagyon-nagyon autentikusan tudsz arra reflektálni. És akkor nem mindegy ilyen elefánt a porcelánboltba történik meg ez az egész megállítás, hanem akkor tudod körülbelül, hogy mit érzett, vagy mit él át, vagy ilyenek, és akkor könnyebben meg tudod találni a módját, hogy hogyan vidd el oda, hogy meglássa a fától az erdőt, mert nyilván ez egy olyan helyzet, jó, nem nyilván, de hogy ez egy olyan helyzet, amikor így a másik nehezen fogja meglátni azt, amit szeretnél megmutatni. És most nyilván egy 3 napi ticketberagadás egy aránylag könnyen megoldható helyzet, mert ott egy context switchet elég könnyen bele tudsz tenni, de azért ennél sokkal komplexebb problémákkal is találkozik az ember, és itt az idő a másik fontos faktor. Tehát, hogy sokat kell beszélgetni, és nem is feltétlenül arra a témára, hogy ő hogy van. Mert sokszor nehezen tudják az emberek egyáltalán elmondani, hogy ők most nincsenek is jól, vagy van ott egyáltalán valami probléma, hanem csak beszélgetsz vele, és akkor úgy tudni kell a sorok között is olvasni, és akkor mikor ez megtalálod a pontot, és látod, hogy jó, itt valami nem stimmel, akkor utána lehet kicsit tovább vinni. Mert ha már tényleg úgymond ilyen mentális egészség, tudatosság van, akkor akkor jó, hogyha a másikat biztonságosan tudod elvinni odáig, hogy ő veled tudjon erről beszélgetni. Mert hogyha mondjuk jön egy új csapattag, akkor most az első 2 hétben nem lesz nagy világ megváltó mélységű beszélgetés. Például Csabával valamikor az 1 órás vanamban nem elég, mert annyira belemegyünk a dolgok mélyébe, és szoktunk olyan mélységeket így karcolni, de valamikor még egy 5 perc utasztunk, hogy jó, kész, vége.
Mondjuk ott kíváncsi lennék, hogy Csaba terföl téged, vagy Laci felállítálja fel Csabát, mert azért mind a kettőt el tudom képzelni.
Szerintem mind a kettő szokott lenni.
Ja, és akkor ez tökéletes, ez a vanonban ez amúgy két irányú beszélgetés.
Amit a Laci mondott az előbb, hogy biztonságban elvinni oda, szerintem ez a nagyon fontos dolog, és ez egy nagyon szükséges skill vezetői oldalról, akár tényleg oldalról is, hogy ezeken a helyzetekben ezt a bizalom és biztonság viszonyt ezt így megteremteni. És rossz szót használtam, mert a viszony ez függőség, de hogy a légkör, tehát azt az atmoszférát is, azt szerintem nem lehet úgy megteremteni, hogyha a két ember nem egy előfélként azon a magasságban van az adott helyzetben. Tehát, hogyha úgy van osztatok, hogy csak ez egy-egy irányú kapcsolat, akármilyen formában manifesztálódjon is, akkor az azonos szemmagasság hiány az biztos, hogy megöli a bizalmat. Tehát, ha nem is megöli, de hogy rontja. Uh-huh. Vagy ezt a biztonságot, amiben az ember el tud egy kicsit lavírozni, és akkor talán megtalálni a problémáját.
Igen, viszont én kicsit visszatérnék ahhoz, amit a Laci mondott, hogy one-on-one, igen, az egy két ember között van, ott mélyre lehet menni dolgoknak, talán egy hosszabb beszélgetésről van szó, van rá idő allokálva, viszont ha csak tényleg csapatvezető vagy, amit te mondtál, akár egy nagyobb csapatban, ott ezt hogyan lehet észrevenni, ott, ha ott nincs meg mondjuk azért a nem beszéltek naponta 1 órát mindenkivel nyilván, stb. Kicsit ezt megint így lebontva ilyen matematikai modellre, igazából a pattern change szerintem az, ami jól tudja jelezni valakinél vagy valakitnél a problémát, és akkor utána az egy jelzés, egy indikátor, és ahogy szerintem az tök fontos, hogy azt mondod, hogy olvasni kell a sorok között, mert ugye elég nehéz, ugye itt soft skill-ekről beszélünk sok esetben, akkor utána négyre lehet menni ott, vagy ha te érzékeled a problémát, akár egy bánomán keretében, hogy akkor ott miről van szó. És szerintem ez vezetőként ez egy kihívás. És egyébként hadd mondjak egy egyszerű példát, mert bizonyos dolgokat triviálisan is lehet venni. Amikor én a céghez kerültem, még nagyon-nagyon régen, és az AC csapatban voltam, és az akkori, ugye nagyon sok energiát tett az ember az elején, mikor felveszik egy új céghez, hogy akkor megismeri a domaint, stb. Itt volt munka után sokáig, nagyon, hát látványosan azért túlhajtotta magát, és akkor odajött az akkori csapatvezetőm, és akkor mondta, Dani, menjél haza most. Például ez egy olyan dolog, amit meg lehet lépni, nyilván ez egy adott manifestációra, egy adott válasz, elég gyorsan kezelhető, meg nyilván ott volt a team lead, észrevette, actionable-é tette azonnal. Tehát vannak azért egyszerűbb ilyen dolgok is.
Nekem egy olyan kérdésem van, hogy nem tudom, nem csak vanon van, hanem mondjuk nálunk így a csapatban, a Happiness-ben így a napi stand-upokon is rendszeresen előjön, hogy egyébként kivel mi van szó, hogy nem csak ilyen operatív dolgokról beszélgetünk, hanem az, hogy van egy ilyen kis becsekkolás, vagy legalább mondjuk hétfőn egyébként több időt szánnunk erre, tehát hogy nem tudom, kinek milyen volt a hétvége, szóval hogy van egy ilyen plusz kapcsolódási pont, ami nem csak vanon, és hogyha megvan ennek a ritmusa, és valahogy már így a légkör, új emberek be tudnak vonódni, akkor valahogy ott így előjönnek azok is, hogy hát adott esetben az ember bedobja azt is, hogy nincs jól. Ami persze szerintem egy ilyen másik szint már, mert hogy nyilván az ember az, hogy milyen jól van, az könnyebben osztja meg az emberekkel, mint azt, amikor nincs annyira jól. Ebben szerintem egyébként ebben is lehet például felelőssége egy team leadnek, hogy ő például behoz-e olyat, hogy neki most mondjuk valami már most nehezebb volt, vagy nehezebben van, vagy éppen ezzel is példát mutatva, hogy ilyet is lehet, hogy nem csak azt mondom el, hogy hű, de jól vagyok, megint nem tudom én, mit csináltunk a hétvégén, ez volt szuper, az volt szuper. Nem tudom, hogy nátok van-e ilyen.
Én ezért szeretek például bejárni az irodába, ezért is többek között, mert akkor megvan ez az olyan ilyen informális része a beszélgetésnek, sokkal inkább, mint mondjuk Zoom-on. Zoom-on is meg lehet, de azt gondolom, hogy amikor bejössz az irodába, mondjuk egy közös reggeli, egy közösebb ír, elmegyünk közösen kávézni, közben beszélgetünk pár szót, mi történt veled a hétvégén, mi bajod van most, ó, látom, allergiás, vagy bármi, vagy milyen diszkomfort érzeted van, vagy akár milyen boldogságod. Szóval ilyen, ezek szerintem így a személyes érintkezésekből sokkal inkább kijönnek. Akár egy sörözésre összejön, bármiféle ilyen, akkor az szerintem nagyon sok ilyen információval tud szolgálni.
Amit pedig megpedzettél, Hák, hogy ilyen vezetői példamutatást hallottam egy picit ki belőle, meg amit ugye erről nagyon sok ilyen vita ment az utóbbi években is, meg az utóbbi tíz években is, hogy akkor vagy erős vezető, hogyha azt mutatod, hogy sebezhetetlen vagy, szerencsére ezt már megdöntötték, már a kutatások is azt mutatják, hogy a sebezhetőség mutatása nagyobb employee engagementet fog eredményezni, hogy igen, tehát hogy ezeket behozni a csapatban, ehhez kell egyfajta önismeret, bátorság, csapatlégkör, minden is, de hogy nagyon fontos, mert különben más sem biztos, hogy be fogja hozni.
Ezzel szerintem így nevelhető a bizalom ez iránt, hogy mondjuk, ha ő megosztotta, hogy ő rosszul van, akkor lehet én is elmenek mondani.
Sokszor megkapom azt így barátoktól, hasonló területen dolgozó barátoktól, akik nem ismerik a céget, és akkor elmesélem, hogy nálunk mi van, hogy hát ez nem is egy munkahely. Nem is dolgoztok. Mert hogy itt azért mi figyelünk, hogy hogyan érezzük egymást, elmegyünk együtt mondjuk ide a Károly kertbe, elmegyünk Kibolyába, kimegyünk ebédelni, iszunk egy sört, kávézunk. Tehát igazából tényleg egész nap nem csinálunk semmit, csak egymást lelkét pátyogatjuk, mondják ők. Ugye? Ez nem minden cégnél egyértelmű, és nem mindenhol figyelnek erre. Úgyhogy szerintem ez egy tényleg kiemelkedő tulajdonsága az MRCS közösségnek. Ez ugyanúgy a munkánk része.
Igen, ezekkel az egyszerű dolgokkal, hogy megkérdezett, hogy hogy van más egyszerűen egy ilyen, nem tudom, egy ilyen személyi, egy ilyen emberi bankszámlára így beteszed ilyen dolgokat, amiket itt lehet használni. Ez kicsit az ellentét a tech-depnek. Tehát egy kicsit így előre dolgozó azzal, hogy egyszerűen majd később, amikor viszont mondjuk nagyon rohanni kell, akkor onnan lesz az energia. Aha. Hogy akkor azt meg tudjuk csinálni, meg ott van a riasztás majd a kettőkor, meg stb. Aha. Csak ezt nehéz úgy számszerűsíteni, hogy átment taszkok számában, meg leírt coachok számában. Ez kicsit olyan nem jól kvantálható.
Nem jól mérhető. Előre nem jól mérhető.
Előre nem jól mérhető.
De ugyanúgy a pszichológiai biztonság is mérhetetlen, és valójában erről a témáról beszélünk. És akkor reflektálva, hogy a Google-től indult szerintem, hogy 3 éve kb. Nagyon akkor hype-olódott fel ez a pszichológiai biztonság, mint kifejezés, és ott csináltak több kutatást is, hogy mitől teljesítenek bizonyos csapatok ilyen szuper jól, és a szuper jól teljesítő csapatoknál ez a pszichológiai biztonság volt a fő kulcs, és az egyik ilyen, van egy gyakorlat, vagyis van több gyakorlat, ami így a csapaton belül pszichológiai biztonság megteremtését segíti, és az egyik az ilyen, hogy a stand-upokkor így mindenki elmondja, hogy mint van. Tehát ez egy ilyen tök jó és egyszerű eszköz. Sőt, még az emberek, akik mondjuk nehezebben fejezik ki az érzéseiket, ő nekik is így segíthet abba, hogy így megtanulják ezeket így jobban kifejezni, hogy most nem csak a jól meg rosszul vagyok, hanem ennél szofisztikáltabban is lehet. Mert azt gondolom, hogy olyan térben vagyunk az Amorsziszon belül, hogy itt azért az embereknek sokszor ez könnyen megy, mert ahogy mondta te is, Krisz, kívülről néz ki, mintha csak ilyen lélekápolás lenne az egész napok, és akkor ilyen sunshine, happiness, pónik minden, de azért ennél sokkal többről van szó. Szóval az is egy érdekes kérdés, hogy valójában, ha ez nem is egy munkahely, akkor minek definiálhatnánk? Mert ha belegondoltok, fura az egyáltalán, hogy az a hely kívülről, ahol biztonságban érzed magad és dolgozol, az nem munkahelynek számít. Nem? Tehát milyen furcsa kívülállóként, pedig holott ez a természetes nekünk, mert itt vagyunk.
Furcsa, és tudjuk, hogy ez jössz be, nem pedig dolgozol.
Igen. Tehát milyen furcsa észrevétel. De tökre valid, tehát, hogy ha megkérdezem másokat, nagyon kevés helyen tudják hasonló biztonságról tanúbizonyságot adni.
Hadd hozzak be egy nagyon szorosan kapcsolódó, de kicsit másik témát egy példával. Az, hogy ez nem csak a budapesti irodára igaz, hanem az Amorsziszra, és itt most már tényleg beleírtuk, hogy SAP Amorsziszra, az indi csapattól kezdve, Waldorfiakat, mindenki, aki benne van, hogy tényleg egy ilyen mindsettel állunk hozzá, hogy tényleg ez nem egy munkahely, hanem tényleg itt jól érezzük magunkat, és fontos a biztonság, és ha már a bánunkat fölhoztuk, vagy fölhoztam Krisz, akkor hadd hozzam föl az első vagy második bánunkat Byronnal volt, mert és ez abból a szempontból érdekes nekem is, nekem egy személyes tanúság, és azért merem ezt mondani, amit az előbb, mert ugye a külföldi kultúrában, főleg angolszász kultúrában, ugye megvan ez a how are you, igen. Ezzel kezdjük a beszélgetést, és igazából sok esetben pont ezt arom, hogy itt mond a másik. Igen. Viszont amikor például mi bánunkat, az egy őszinte kérdés egymás iránt, hogy akkor te hogy vagy. És a Byronnal első vagy második bánunkat volt, és hát ugye másik kultúra, én ismerem ugye ennek a kultúrán, vagy úgy vettem, hogy ismerem ugye ennek a kultúrának így a mikéntjét ebbe, és hát ő is megkérdezte, hogy hogy vagy erre, hát lényegében egy szinte kitérő választ adtam, hogy nagyon fine, absolutely, és megkérdeztem, hogy how are you, én is, és ő pedig egy 5 percben itt a közszintén elmondta, hogy hogy van, meg milyen állapotban van, és én teljesen sokkolva voltam, hogy olyan válaszolt a kérdés, hogy most mi van. És azóta ez most már deriváltam nyilván, hogy ő is ezt komolyan gondolta, és ezért mondom, hogy itt ez tök jó, hogy mindannyian így gondoljuk, tehát nem csak egy budapesti iroda specifikus dolog.
De jó, hogy ezt elmondtad, mert ezt pont meg akartam kérdezni, hogy igen, ugye amerikai kultúrában bemész a boltba, ugyanúgy megkérdezik, hogy vagy. De ott azért furcsán néznek, hogy elkezdem mondani 5 percben, hogy mi történt az elmúlt nap, ugye?
Az én is általában kapcsolatban hasonló ilyen tapasztalattal, pont az indi csapattal, hogy igazából ugye nem onboardingoltuk őket így, vagy nem mi rekrutáltuk, nem az, amik végigmentek a mi kiválasztási folyamatainkon, hanem ugye egyszer csak így megjelentek, és elkezdtünk velük dolgozni. De ugyanez a fajta nyitottság, mint ahogy mondjuk itt nálunk a budapesti irodában megvan, én ugyanezt láttam rajtuk is. Tehát ugyanúgy hozzáállnak a dolgokhoz, ha bármi dolog van, ugyanúgy ünnepelnek velünk, ránk írnak, nagyon proaktívak, nagyon közreműködőek, úgyhogy ez egy ilyen érdekes dolog, mert én is azt gondolnám, hogy ez egy ilyen budapesti specifikus dolog, mert hogy valahol a recruitment folyamatunknak is a része, hogy ilyen nyitott embereket válasszunk ki, és hogy ilyen értékekkel rendelkezzenek, de igazából ez ugyanúgy bennük is megvan.
Szerintetek a cég miben tud támogatni minket abban, hogy ez a kultúra fennmaradjon?
Én szerintem egyébként, ami a Mártinak volt ez a kezdeményezés, ez az együttérzés, program egyébként, ez pont egy olyan lehetőség, ami ezt segíti fejleszteni. És ez egy tök jó kezdeményezés szerintem. Uh-huh. Ez például egy ilyen.
Uh-huh. Ez micsoda?
Az önegyüttérzés program, amire lehet, szerintem inkább a Márti fog majd jobban tudni. Én részese voltam az egyik ilyen sessionnek, és egy különböző ilyen feladatok voltak hétről hétre. Ebben volt akár meditáció, akár különböző ilyen elgondolkodható kérdések, amiket így ilyen napi feladatonként ugye el kellett végezni. Aha. És ezzel segítette az önegyüttérzésnek a fokozását, vagy kialakulását.
Igen, amúgy teljesen jól mondtad. Az önegyüttérzésen kívül szerintem még amivel így amúgy tudnak segíteni, tudod segíteni, az alapvetően a szervezeti kultúra, hogy teret hagynak arra, hogy ez meg tudja jelenni, hogy te tudd azt kommunikálni, hogyha mondjuk neked valami sok, vagy tényleg nem vagy éppen a toppon, és hogy ezt erre olyan reakció szülessen, hogy mondjuk nem tudom el már mondani, mert hogy ne legyen az, hogy úristen, most, hogyha nem, és nem így teljesítek, akkor mondjuk ki leszek rúgva. Ez most egy nagyon sarkos példa, és egyáltalán nem vonatkozik ránk, de hogy sajnos nagyon sok szervezetben van ez, hogy emiatt nem ismerik kommunikálni azt az egyének, hogyha nincsenek jól. Ez az önegyüttérzés program, ez pedig alapvetően így a mentális jólétet tudja támogatni, az önegyüttérzést, hogyha aki nem tudja, az arról szól alapvetően, hogy egy kudarc, vagy egy nehéz élethelyzet esetén, ugye a legtöbb egyén önmagát bírálja, viszont hogyha önegyüttérző személy, akkor mondjuk akkor kedvesen és megértően viszonyul, és tud arról beszélni, hogy ő hibázott, vagy hogy fel tudja azt ismerni, hogy ő is egy ember, és hogy alapvetően mindenki tud hibázni, és mindenki fog is hibázni, és emiatt nem kell rosszul érezni magát. És ennek nagyon sok pozitív hozadéka van, például összefügg a szubjektív jóléttel, ugye, mert hogy alapvetően a jólétünk az egy szubjektív dolog, pont ahogy ti is az elején említettétek, hogy mindenki más módon tudja ezt megélni, meg más keretei vannak ennek, határai. De hogy igen, a kiégésre is összefügg a boldogsággal, az élettel, való elégedettséggel, a munkavállalója kötelezettsége, úgyhogy nagyon-nagyon sok pozitív hatása van alapvetően, de azzal én is egyetértek, ahogy a Kolos is mondta, hogy az ilyen programokkal tudja még a cég ezt mindenképpen támogatni, meg hát az, hogyha megkérdezi, hogy vagy, és arra őszintén tudsz felelni, nem pedig csak rá kell dobni egy annyit, hogy jó, köszönöm.
Még szerintem van egy nagyon érdekes aspektusa ennek az egésznek, hogy mivel tudja a szervezet támogatni. Én is fejlesztőként kezdtem az életem, és ahogy így most így magasabb pozícióban, vagy másabb felelősségi körre rendelkezek, szerintem egy jobb kifejezésre. Az új felelősségi körök tudnak azért újfajta ilyen stresszfaktort, vagy újfajta kihívásokat behozni, és valójában a szervezet engem mondjuk azzal tudott támogatni, amikor így el voltam akadva, és amikor ilyen nehéz volt a helyzet, hogy teret hagyott a megoldásra. Mert ha csak elvárja tőlem, hogy oldja meg a problémát, de nem kapok teret, akkor az egy ilyen óriási nagy konfliktus lesz belül, hogy oldjam meg, én tudom, hogy ezt meg lehetne, így meg így, de ezek közül egyikre se hagy teret a szervezet. Akkor mégis mit vár el tőlem, hogy csodát tegyek? Szerintem ez egy nagyon fontos aspektus az egésznek, hogy azon kívül, hogy felelősséget kapok, hogy végrehajtsam a munkámat, felelősséget is kapok arra, hogy szabadon dönthessek. És ez nagyon sok szervezetben nincsen meg, hogy szabadon dönthessek. Mert majd a főnök jön, aztán olyan jól megmondja az egészet, és persze az meg vagy jó lesz, vagy nem, de attól megmondja.
Uh-huh. Ez azt hívta meg, hogy két dolgot, hogy mivel támogatott a szervezet, mondjuk, hogyha a középvezető és teljesen felfelé a tetőig, példát mutat. Tehát az nagyon-nagyon rossz helyzet, hogyha mondjuk a vezetői láncban olyan viselkedések vannak, hogy azt mondjuk, hogy erre van lehetőség, erre van hely, mindenkitől azt várjuk el, hogy akkor foglalkozzon a saját mentális jólétével, teremtsen erre teret magának, eszkaláljon, és a többi, és a többi, és akkor egyszerűen ez nem történik meg valahol bizonyos embereknél, mert akkor jön ez egy példaként, ami akkor ez egy ilyen nagyon furcsa morf helyzetet tud az emberek fejében okozni. Másik, ami meg eszembe jutott, hogy visszatérve ezt, vagy visszakanyarintva ezt igazából arra, hogy mivel tud, igen, megint a kultúrának ezzel a egyengetésével, foszterizációjával, mert szerintem végeredményben akármit csinál a szervezet, ez az egész támogatási rendszer, azon kívül, ami saját magunknak meg tudunk csinálni, az abban manifesztálódik, hogy az emberek, akik itt vannak, azok fognak valamilyen formában támogatni, segíteni, vagy legalábbis nem akadályozni abban, hogy egy-egy ilyen momentumon, hogy valamint tovább tudjunk gördülni.
nem tudom miért, de megint egy ilyen rossz példa jutott eszembe, úgyhogy valószínűleg ilyenek fognak még jönni, hogy volt egy barátom, aki elmesélte az öprézelét, és hát ugye ott elmondták neki, hogy hát, hogy nem elég motivált, valahogy máshogy kellene dolgozni, és akkor mondta neki a vezetője, hogy kitaláltam a megoldást, most hazamész, és holnap bejössz motiváltabban. Ez így elhangzott.
Probléma megoldva.
Problém szóval, így van.
Nem elég motivált, légy motivált, kész.
Ez a szervezeti kultúra, meg ez a példamutatás, ez szerintem is egy ilyen tök jó, és ilyen endless topic amúgy, hogy ez hogy lesz egyébként, mit jelent a szervezeti kultúra, meg hogy mutat példát a vezetőség. És nekem az jut eszembe erről, és hallgattam ilyen podcastokban, meg egyébként, ami nálunk is szerintem amúgy így jelen van, hogy mennyire tartjuk be mondjuk így a munkaidőt, tehát hogy mennyire, nem tudom, ilyen hétvégén például ír egy e-mailt valamilyen vezetőd neked, vagy munkaidőn kívül válaszol-e valamire, ami milyen tök jó fej, hogy még válaszolt, közben meg egy elvárást, ilyen implicit elvárásokat generál, hogy hú, hát ha ő válaszolt, akkor lehet, hogy nekem is kéne válaszolni, és ezzel a home office-szel, meg azzal, hogy ugye minden ott van a telefonodon, mindenféle applikáció, amivel gyakorlatilag egész 7-24-ben tudsz dolgozni, ezzel így egy kicsit így nehezebb megvalósítani ezt, hogy mikor van vége a munkaidőnek, és szerintem ebben is tök jó, hogyha példát tudnak mutatni a vezetők, hogy ők mikor és hogyan elérhetők, és mikor és mire reagálnak, vagy hogyan válaszolnak. És tudom, hogy a DevOps ez egy kicsit így keresztbe megy, de hogy nyilván van egy ügyeletes, attól a többieknek nem kell például reagálni, vagy hogy priorizálod a dolgokat. Szóval hogy ez is szerintem egy tök érdekes dolog.
Ilyenkor szokott jönni az ilyen olyan vezetőtől. De hát én dolgozok, akkor neked nem kell.
Ó, igen.
És hogy ez így nyilván nem működik, mert példamutatás. Viszont a Slack például leimplementáltam a new feature-jét erre, időzített üzenetnek hívják, nyugodtan dolgozzon a vezető, állítsa hétfő reggel 9-re az üzenetet. Köszönjük szépen.
Igen. Hát meg vagy tudod mutolni a notification-öket magad is.
Én olyan ember vagyok, aki ha meglátja a telefonján, hogy van egy piros karika egy számmal, akkor végem van. Ez nem mindenkire működik a mutolás.
El kell tenni a főképernyőről hátra
valahol. Kidobni a telefont a kukába.
Úgy, egyébként ez egy nagyon fontos topik, és tök jó, hogy behoztad, mert hogy nekünk ugye van az alapértékünk, mondjuk a passion is, tehát hogy amikor azért dolgozol még kvázi munkaidőn kívül, mert szeretet csinálni, és hogy tényleg nem az a elvárás, hogy te válaszolj, és szerintem én nagyon sokszor csináltam ilyet, hogy valakire ráírtam, és utána lebasztam, hogy de most miért válaszolsz, tehát hogy ezt azért írtam, mert hogy majd holnap beszélünk róla.
Igen, mind a két oldalról, ha megnézed, hogy érzed magad akkor, amikor valakik beszélgetnek hétvégén, és te nem vagy benne, vagy mondjuk te beszélgetsz, és akkor igazából nincs elvárás, de azért végül is így mi történik. Bocs, Dani, mondja.
Csak azt akartam mondani, hogy azért az MRCS esetében egy olyan cégről beszélünk, aki teret ad a passion kiélésére, tehát ott vannak a péntekek, és ott ezeket lehet végezni. Tehát nem kifogás az, hogy nekem csak szerve este volt lehetőségem ezt kiélni este 9-kor, hanem megvan ennek a teret.
Viszont a vigyőzónák behozása miatt ez már nem annyira triviális probléma. Tehát amíg most Budapest, Bécs, meg még Berlinből esetleg a Kazdev irányából jöttek dolgok, addig ez egy triviálisan megoldott probléma volt. De ha már emlékezték azért, hogy a hongkongiak is írtak Sheen miatt, meg, tehát hogy van egy csomó nehézség ebben azért.
A Hongkong esetében én annyira ezt nem éreztem, mert akkor én alszom, amikor ők dolgoznak. Az nem zavar, de nem tudom, itt van-e az editor csapatból valaki, ez nagyon kíváncsi lennék, így ilyen hands-on experience, vagy például a Boise csapat, akivel zéro átfedés van az időzónában, az ő kezelése például hogyan történik akár így napi kommunikáció szinten, mert ott igen, ott komoly isú lehet.
Uh-huh. Na, most például elkezdtek megjelenni a Montreali, az amerikai csapatok este 9:30 és 10:00 között a Slack-ünkben. Uh-huh. Ez most már rendszeres az utóbbi hetekben.
Hát akkor viszont visszatérnék ez a notification műtoláshoz, mert hogy akkor ez egy olyan eszköz, és nem a telefonot gondoltam, hanem a Slack-ben ugye be tudod állítani, hogy mettől meddig van a kvázi munkaidőd, amik küld notification-öket, és azon kívül pedig nem. Ez ugyanúgy igaz a hétvégére is, hogy hát ezt meg tudod tenni a saját magad nyugalma érdekében.
És egyébként a Select Force olyan másik oldalt is, tehát kiírja, hogy az adott időzónában hány óra van, igen. És hogy én se szoktam ráírni az első egy kollégákra, amikor ők már régen alszolnak.
Igen.
Viszont ez a csapat notification-eknél nem működik szerintem.
Nekem egyébként ez a proaktivitás, meg a passionnek egy kicsit az, nem is az ellenpólusa, csak annak a csapdája szerintem a szénó kérdésköre, hogy mennyire tudsz mondjuk azt mondani, hogy igen, én most mondjuk el vagyok fáradva, én erre most nemet mondok, mert nekem erre nincs energiám, de ott a passionom ott vinne, meg a proaktivitásom vinne, mert látom, hogy egy olyan közegben vagyok, ahol mondjuk más is proaktívan áll hozzá, de mégis én most esetben jön be szerintem megint az önismeret kérdése, hogy azt mondjam, hogy igen, én ezt nagyon szívesen csinálnám, megvinném, de hogy most már ez az energia határában túl van, és ezt mondjuk nem tudom bevállalni. És akkor azt mondom, hogy én ezt nem, de holnap nagyon szívesen segítek mondjuk adott esetben.
Uh-huh. Megint csak így a csapatvezetésre kanyarodnék vissza, hogy csapatvezetőként is elég nagy szereped lehet abban, hogy ezt felismert, hogyha valaki nem ismeri föl, hogy lehet, hogy túlvállalja magát.
Ezt nem csak csapatvezetőkre vetíteném. Konkrétan én tudok mondani akár olyan csapatvezető példát, és nem fogok, aki pont csapatvezetőként hajtotta túl magát, és lógott bele az éjszakába a munkája, csak a passion miatt. Tehát mint vezetőként ez egy általános felelősség.
Viszont szerintem van egy érdekes aspektus az egésznek, hogy valójában ezeket a hibákat meg valahol mindenkinek el kell követnie magának. Mert különben így nem fogod tudni azt mondani rá, hogy ez azért nem volt túl jó. Tehát szerintem mindnyájan toltuk már túl, mindnyájan nyomtuk éjszaka, vagy hajnal, vagy akármi, de most már azért tudom könnyen azt mondani, hogy nem, mert tudom, hogy annyira nem jó. És az egyszerű, akkor meg lehet, hogy pont azért kellett, hogy eljussak odáig, hogy azt tudja mondani, hogy most már mentálisan úgymond egészségesebben tudok élni, mint még 10 évvel ezelőtt. És ha mondjuk ezt így a Csaba így előveszi a gumimaci kódexet, fölpatintja, és azt mondja, hogy Laci, a 100. oldalon olvasd, mert ne legyél hülye, nem hiszem el neki.
Igen, viszont vezetőként szerintem az fontos, hogy amikor ilyen, egyetértek amúgy, hogy ezt át kell élni, és meg kell élni, de vezetői oldalról, ha jön egy új dolog, és meg kell élni, ezt nem csak magadnak éled meg, és tapasztalod ki, hanem a pont amiatt, hogy példát mutatsz a többieknek is. Szóval van egy hatalmas, sokkal több felelősség megadott ebben a dologban.
Most így hirtelen eszembe jutott, nagyon off topic, de azért 18 évesen sokkal jobban bírta az ember az éjszakázás,
mint most. Én kíváncsi vagyok, hogy mit csináltok azokkal a passionate fejlesztőitekkel, akik mondjuk ott vannak, és nem tudom, mondjuk benn vagytok, és akkor nem tudom, én 5-kor még nyomják, 6-kor is, és akkor még ott vannak, hogy akkor mi van ilyenkor mondjuk vezetőként, mi a dolgotok, vagy dolgod, vagy mi az, ami...
Én mindig szoktam mondani, hogy menjél haza.
Én hányszor mondtam neked?
Na jó, és mi volt a válaszom? Jó, megyek. Mindig ez a válasz.
Igen, de nem az a kérdés, hogy egyszer előfordul-e igazából itt is a pattán, tehát hogy ez milyen gyakorlatilag.
Szerintem, ha már megvan a tudatosság arra, tehát hogy Kriszben az volt, hogy azért ő meghallotta. Tehát amikor mondtam, nem az volt, hogy hanem volt azért reflexió rá alkalmanként, hogy jó, oké, akkor most ez így igen, benn voltam, és utána a következő, akkor beszéltünk róla. És szerintem ez is egy fontos dolog, hogy ez is a hibázás és az önfelfedezésnek az útja, hogy eljutsz oda, hogy oké, ez nem baj, így volt, jó. És akkor itt jön az önegyütérzés, amit mondott Márti, hogy jó, oké, és ez így rendben volt. Csak mondjuk így az engineering management pozíciókból tényleg a stakes are higher miatt egy kicsit másfajta ez a hibázási hajlandóság, hogy úgy mond. Tehát szerintem ezt is tanulni kell, hogy az ember ezt a fajta ilyen kockázatot jobban tudja kezelni.
Zsófi írt már egy jó pár percben jó témát, és erre most tökre jól rá lehet kapcsolódni, hogy ez a remote, meg hybrid remote, meg az egész pandémiás időszak, hogy ezeknek a helyzeteknek a felismerését azért nagyban megnehezítette.
Szerintem a remote-nek az egyik amúgy is legfontosabb dolog az a bizalom, mert a remote egyszerűen tud bizalom nélkül működni, és azt nem mondom, hogy ez kiváltja ezt, de talán ebbe kell több energiát pakolni.
Szerintem itt még jobban felértékelődik, akár a vanonvanozások, akár a stand-upok, akár az ilyen elcsípett félmondatoknak a jelentősége, például a remote-ban, mint mondjuk személyesen. Tehát amíg mondjuk személyesen akár látod, hogy mondjuk valaki mondjuk elhanyagolja magát, vagy úgy érzed, hogy most egy kicsit, mintha úgy rosszabb paszban lenne, ezt személyesen észreveszed, lehet, hogy Zoom-on nem. De mondjuk lehet, hogy Zoom-on van egy olyan elhagyott félmondata, egy olyan, akár mondjuk késik, vagy akár valami megváltozik benne, pont amit a Dani is említett, hogy egy ilyen pattern megváltozik. Szerintem ezekre kell még jobban figyelni mondjuk remote-ban, amire esetleg felkapod a fejed, hogy úgy lehet, hogy van valami baj.
Igen, de arra gondoltam, hogy ott már van valamilyen tünet, tehát azt már észre tudod venni. Mikor ugye itt bent, hogyha személyesen találkozol, akkor még a tünet megjelenése előtt láthatsz olyan patterneket, ami valószínűleg vezethet afelé, ami már kezelésre szorul.
Nem feltétlenül igaz, szerintem, amit mondtál, megnehezítik. Tehát sokkal kevesebb információból kell igazából deriválnod a jeleket.
Szerintem igen, és itt jön be, hogy talán az a különbség, az egyik nagy különbség a remote meg a személyes között, ugye, hogy tényleg így ott így odamész a kávézónál is látod, tehát, hogy más jeleket is látsz, amit mondod Dani is, hogy kevesebből kell. Éppen ezért szerintem ilyen tudatosabban kell talán építeni ezeket a, mondjuk, amiről beszéltünk, hogy a stand-upon előkerüljön az, hogy ki hogy van, és hogy arról is beszéljünk, hogy muszáj egyszerűen a kapcsolódást is beépíteni a napi rutinba, mert hogy nincs az a plusz kapcsolódás, ami, hogy úgyis összefutunk majd a kávézónál, majd akkor ott megkérdezem, vagy majd úgyis észreveszem rajtad, mert majd látom úgyis, mert nem látod, mert hogy gyakorlatilag egy kis bemosolyog egy fej, és abból nem derül ki egyébként, hogy van a válla mondjuk, vagy hogy amúgy most éppen már nem tudom én mennyire van valaki szarul, tehát lehet, hogy egy 5-10 perces bejelentkezés erejéig mondjuk jó képet tud vágni, és ezért szerintem még fontosabbak ezek a tudatosan odafigyelés arra, hogy legyen beszélgetés arról, hogy ki hogy van, meg legyen idő arra, akár ilyen kávészünetekkel, vagy valamivel, amit így beépítünk a napokba.
Mi az e-mailnél csináltuk azt, hogy volt itt közben egy csapat szétválás, és az igazából itt a remote időszak alatt volt, és mégis azért úgy a kapcsolatok úgy megmaradtak, meg úgy hiányoztak, de mégis úgy azáltal, hogy mondjuk külön csapattá váltunk, ez egy kicsit megszakadt, mondjuk kicsit elszakadtunk egymástól, és ezért bevezettük azt, hogy akkor így a héten kijelöltünk egy fél órát, amit ilyen coffee break-nek neveztünk, amit direkt úgy befoglaltunk olyan meetingek közötti idő, amikor úgyse tudnánk effektíven dolgozni, hogy akkor leülünk, és akkor tényleg nincs semmilyen célzott topik, hogy na most erről beszélgetünk, hanem csak úgy ilyen ventiláció, kivel mi történt a hétvégén, mi történt a héten, ő most lakást vesz, ő autót vesz, ő gyerek születik, és egy kicsit erről is beszélgessünk, mert szerintem ilyen helyzetekben például sokkal több minden dolog kijön, mint amikor mondjuk kódolunk közösen.
Bennem amúgy az merült fel így a remote kapcsán, hogy ott azért felértékelődik az egyéni szereped abban, hogy mennyire jó a mentális jól létet pont emiatt, mert nincs mögötted az a háló, aki esetleg vissza tudná jelezni, hogyha mondjuk nem azon az úton indulsz el, és hogy mondjuk ti mit tesztek a saját mentális egészségetekért?
Természetesen elhatárolódunk a mértéktelen alkoholfogyasztástól.
Dehogy is. Sosem fordult elé.
Csaba, mikor ez a vanunk?
Szerintem itt jön egyébként a sportolásnak a jelentősége, hogy engem például az nagyon sokat segít a mentális egészségem megőrzés, meg fenntartása céljából például a sportolás. Uh-huh. Az egy olyan dolog, ami a kikapcsol, kivesz abból az adott mókuskerékből, és egyszerűen úgy érzem utána, hogy energikusabbá válok, jobban bírom a terhelést, és közelebb kerülök magamhoz, jobban megértem akár saját magamat is. Uh-huh.
Én pont a héten csináltam azt, ebédkor elmentem futni azért, mert egyszerűen úgy éreztem, hogy kell egy kis ilyen kikapcsolódás, és annyira jó volt, hát megint azt mondják, hogy nem dolgozom, meg nem dolgozni járok, de hát munkaidőben egy kicsit így kiszakadni ebből az egész meetinghez, meg ezt kell csinálni, azt kell csinálni, és elmentem futni. És hogy tényleg annyira jól esett, hogy hihetetlen, úgyhogy ezt tudom.
Ez látszott is rajta, ezt pont elkaptam ezt a pillanatot, amikor pisz visszajött az elsőre, futóutazba délbe, és így csodálkoztam, és mondom, wow.
Igen. Visszautalni Kolosnak volt szerintem az egyik első mondat, hogy önismeret. Mert ez szintén annak a része, hogy így tudni kell, hogy neked az a jó, hogy te a barlangon keresztül mászol be a sötét szobádba, és azt fog irgalmatlanul fölvidítani, hogy elmész 3 Margit szigetkört futni, mert az ez szintén fontos.
Ez fontos, hogy tudatosan megtaláljuk azokat az ilyen outleteket, ami tölt. Tehát szerintem ez arról szól, hogy így mindig vesztjük az energiát, de hogy valaminek tölteni is kell. És biztos vagyok benne, hogy az alvás is, hallottam már róla is, hogy nagyon sokat segít, de attól még egy csomó olyan dolog van, amit a mentális, szociális, meg egyéb energiát tölteni kell, és erre meg kell találni mindenkinek azt, ami
őt. Hát ez mindenkinek, igen, lehet teljesen más, lehet az alvás, mozgás, sör, gyógyszerek, igen, ez más. Még a happiness-hez fordulnék egy kicsit, és még itt a remote-ot, hogy pont ez az, hogy olyan nehéz felismerni, hogy kinek mi az, ami segít. Szoktatok, vagy szabad egyáltalán tanácsot adni ilyenkor, aki hozzátok fordul hasonló problémákkal, vagy tudtok egyáltalán ilyenkor személyre szabott tanácsot adni?
A tanácsadás ez szerintem nem az a legjobb irány, hogy tanácsot adni az embereknek, mert ahogy ti is mondjátok, hogy mindenkinek ez saját magának, tehát hogy abban tudunk szerintem segíteni, hogy hogy meghallgatni, hogy hogy van a másik ember, és akkor ahhoz képest őt segíteni abban, hogy ő kitalálja, hogy neki mire van szüksége. Mondhatom én neki, hogy menj el futni, hogyha utál futni, akkor lehet, hogy őt nem tölteni fogja a futás, hanem pont még az. Na, most még azért elmegyek, mert azt mondták, hogy menjek el futni, de hát akkor nem futnia kell menni, hanem lehet, hogy nem tudom én, tök mindegy neki. Szóval, hogy inkább az van, hogy ötleteket lehet így mondani. Most, hogyha ti is mondjátok, hogy nektek mi az, akkor így az ember meghallhatja, hogy hú, nekem az olvasás, nekem egy podcast hallgatás, nem tudom én, a mozgás. Általában azt mondják, igen, mondjuk, hogy például a szabad levegőn végzett bármilyen tevékenység, azt tud segíteni. Tehát, hogy az biztos, hogy mondjuk értem ezt a barlangos izét, hogy vannak a barlanglakók, és szeretnek a sötétbe bent lenni. Szerintem azért néha, ha kimennek és sétálnak, nem azt mondom, hogy nagy tömegbe vagy egy plázába kell menni, de hogy szabad levegő levés, az bármilyen típusban szerintem jót tud tenni, de ez most csak megint azt mondom, hogy nekem meg a legtöbb embernek segít, van, akinek meg nem erre van szüksége, úgyhogy a tanácsadástól így egy kicsit így óckodnék, nem tudom, Márti, neked van-e tuti tipped?
Hát egyet tudok veled érteni alapvetően. Szerintem abban tudunk segíteni, hogy rávezetjük arra, hogy ő megtalálja azt, ami tényleg neki jó. Tehát, hogy teljesen az van szerintem valójában is, amit a Hák mondott, hogy egy az, hogy nem mindenki tanácsra vágyik, van, aki csak tényleg arra, hogy meghallgassák, és nagyon sok beszélgetés meg kommunikáció ezen szokott elcsúszni, amikor akár ilyen magánéleti dolgok például, hogy tényleg akkor így beszélgettek, és akkor te megjönni ezzel tanácsal, de hogy alapvetően annak a személynek csak arra van szüksége, hogy meghallják azt, amit ő mond. Úgyhogy én is ezt tudnám alapvetően mondani, meg hát nyilván ajánlunk mindig programokat, meg hogy menjetek a természetbe hétvégente, Facebookon is különböző módon, ami így a nagy átlagnak beszokott válni, de hogy egyénileg pontosan mi jó, az csak az adott személy tudja.
Még így jutott eszembe az izgalmas kérdés, hogy hol van az az ilyen mentális egészség segítés, hogy úgy mond, mint vezető, amikor ma azt mondod, hogy egy nem az én felelősségem, kettő nem tudok vele mit csinálni, csak azt tudom, hogy hagyom. És akkor valamikor ilyen workaroundot kell kitaláljak, mert most ő éppen a saját kis folyamatában van, hogy ő elérte a limitjét, és még nincsen kész arra, hogy tovább lépjen. Szerintem ezek is ilyen fontos észrevételek, hogy lehet, hogy nekem úgy tűnik, hogy ő nem mentálisan egészséges, de ő még nincsen ott, hogy mondjuk ezt az egész dolgot, ezt a felismerést, ezt így processzálja, hanem el kell érni oda, hogy ja, oké, hát ez nem volt jó.
Hát szerintem itt tud bejönni, az most pont Zsófi írta be, amit ugye most az SAP nyújt számunkra, ez az Employee Assistant programot, amihez tudott tovább irányítani a munkavállalót, és akkor ott már konkrétan az emberek foglalkoznak ezzel, hogyha van neki tényleg szüksége van erre.
Még kiemelném ezt a mentális egészség napot, ami ugye egy tök jó gesztus az SAP-tól, hogy ez egy ilyen fizetett szabadság.
Ha már ilyen SAP-s feature reklámokban vagyunk, akkor én meg kiemelném, hogy az SAP-ban van potom 2,5 000 darab life és leadership coach, akiket az SAP felületen kvázi olyan módon lehet igényelni, hogy bemész, kiválasztod, mint a Tinderen, vagy a Active Directory-n, és akkor ők
Kezdjenek el.
Szeretném, ha kócsolnál, apply gomb jelleggel, ez így működik, és ez mindenkinek adott.
No. És te már vettél, így most körülnéztél, hogy milyen lehetős?
Nem, én még nem néztem.
Csak kíváncsi.
Én majd a direktoriba akarok bekerülni.
De a mental health napra csak azt akartam mondani, hogy ez kicsit olyan, mint a nőnap szerintem, hogy nem az egy nap, hanem ez inkább ilyen figyelemfelhívás arra, hogy ez egy fontos téma, és hogy ezzel érdemes foglalkozni. Kicsit így ilyen párhuzamban érzem, hogy az se egy napon kell vele foglalkozni, hanem inkább ez csak ilyen figyelemfelkelt, és ettől még tök jó szerintem a kezdeményezés, hogy igen, ilyen is van, és hogy egyébként ezzel foglalkozzatok, mert ez fontos. De hogy nem ezen az egy napon van ennek létjogosultság.
Hát ez egy folyamatos monitoring, ugye?
Igen. Hát ezzel kezdte a Csaba, hogy végig is egy monitoring rendszert fel kell állítani, és onnantól kezdve jönnek az alertek, tök egyszerű szerintem, meg le kéne kódolni, és akkor mindenkinek egy jó appot kéne csinálni rá, beállítod, és megy magától, nem?
Van egy app, csak nem figyelünk rá eléggé.
Volt már olyan eset, amikor azt mondtátok, hogy ezzel coachként, támogatóként nem tudok mit kezdeni, és hogy hát jó lenne, ha felkeresne az illető szakembert?
Igen, nekem volt. És mindig nagy success story lett a vége.
És mi volt az a pont, amikor azt felismerted, hogy te ezzel már nem tudsz segíteni?
Sixth sense, tehát hatodik érzés. Tehát nincsen egy olyan nagyon-nagyon ökölszabály. Tehát ismerni kell azokat az embereket, akikkel együtt dolgozol, és akkor látod, hogy ő mit, hogyan reagál, és akkor már amikor sokadjára nem úgy történnek ezek a reakciók, és már ő is jelzi, hogy valamit nem jó, akkor szerintem. Tehát amikor a másik féltől is jön már ennek a jelzés, hogy már ő se érzi jól magát, te is látod, akkor mondhatni az már egy ilyen segélykiáldás, hogy jó, akkor hogyan oldjuk meg ezt. És akkor szerintem a legjobb azt mondani, hogy jó, oké, ez már túlmutat az én szakmaiságomon, vagy akár a felelősségkörömön, és akkor menjünk tovább egy szakember irányába, és szerintem az MRCZ-ben végtelen módon támogató, akikkel eddig oda kerültünk, hogy úgymond nagyon-nagyon-nagyon jó sikereket értünk el, és inkább a stabilitás irányába látszott nagyon-nagyon az előrelépés, mint más irányba. Volt valaki rövidebb, volt, akinek hosszabb volt a folyamat, de mindegyik egy piros ponttal zárult.
Én egyébként ebbe egy kicsit levenném a vezetőknek a szerepét ebben. Tök jó, hogyha ez így van, ha mondjuk egy vezető felismeri azt, hogy valakinek esetleg segítségre van szüksége, én behoznám az egyén felelősségét ebbe, hogy nem kell feltétlenül azt megvárni, hogy valaki mondja neked azt, hogy szerintem neked segítségre van szükséged, hanem tök fontos az, hogy mondjuk rágyere, hogy mondjuk én ugyanabban a malomban őrülök, és lehet, hogy én ezt így az én saját eszköztáraimmal ezeket nem tudom kizökkenteni ebből a nyugalmi állapotából. Nekem szükségem van egy külső segítségre, és ezt én felvállalom, és akkor azt mondom, hogy oké, akkor elmegyek és segítséget kérek. Ami tök jó, hogy a kívülről is érkezik, de ugyanakkor megvan, hogy lehet, hogy senki nem fog szólni, de mondjuk felismered magadba, és ezen tudsz változtatni.
Uh-huh. Igen, de egy pat kapcsolom össze, amit Laci megmondtál, ez kell az egyének a bájénye. Tehát, hogyha ezt nem akarja, vagy még nem tartott, akkor te hiába mondhatod ezt, hogy menj a külső szakemberhez.
És ebben az egészben nagyon beleszól, hogy hogyan lett az ember nevelve, vagy milyen kultúrából érkezik, hogy mennyire mer, és tud segítséget kérni. Szerintem az is, vannak tipikus önök, akik ugyanúgy nem tudnak nemet mondani, úgyhogy nem tudnak segítséget kérni, mert akkor azt érzik, hogy ők kevesek, vagy bármilyen más érzés, most mindegy is. És ezt is tök érdekes, hogy bele kell valahogy a nézőpontba faktorálni, mert különben szintén csak egy ilyen, még jobban a mentális egészség telenség irányába, ha van ilyen szó, löghetjük el a másikat.
Úgy kérdeztem, hogy nekem is volt persze ilyen. És én azt látom, hogy az szerintem szintén egy ilyen kivételes helyzet itt nálunk, hogy a csapatok, tehát hogy a csapattagok is nagyon támogatóak azzal a csapattaggal szemben, aki mondjuk egy ilyen helyzetbe kerül. Szóval én mindig azt láttam, hogy nagyon nagy az elfogadás, és nagyon nagy a megértés, és hogy türelmesek egymással ilyenkor, és ez az egyik nagyon-nagyon fontos szempont.
Annyira érdekes, hogy ezt felhoztad, mert azt látszik így vezetőként, hogy annak ellen, hogy nagyon sokszínű a budapesti társaság is, ez a fajta támogatást, ez mindig sikerült úgy. Tehát az embereknek a culture fitsége ebből a dimenzióból annyira jól működik, hogy én se tudok ennek ellenkezőjéről. Jó, nyilván mindenkinek lehet egy rossz meg jó napja, de nem erről van szó, de hogy ez egy generikus ilyen tulajdonság az embereknek, tehát ebben szerintem kifejezetten jók vagyunk, hogy olyan embereket hozzunk be a céghez.
Jó, van-e valami, amit még így meg tudtok osztani, vagy tanácsoltok?
Csak így kíváncsi vagyok, nem tanácsadásként, hanem hogy mindenkinek, hogy ugye elhangzott ez, hogy ki mit tesz a saját mentális egészségére, és itt a Kolos mondta, hogy ő nem tudom, mozog, vagy a Krisz is, de nem mindenki mondta még el, hogyha megosztjátok szerintem, az lehet így hasznos, hogy nektek mi az, amikor észrevesztek magatokon valamit, egyrészt, hogy honnan veszitek észre, vannak-e ilyen, nem tudom én, napi rutinok, amikor ránézel magadra, vagy akár ez az önegyüttérzés, hogy nem tudom én, miért vagyok ma hálás, ilyen dolgok, szerintem ezek is tökre fontos részei lehetnek így egyébként a saját ilyen egészségünknek. Nálunk például volt egy ilyen idő, hogy nem tudom én, vacsoránál így előkerült ez, hogy na akkor kinek mi volt ma jó, és akkor így gyerekekkel ülünk az asztalnál, és akkor így egy ilyen napi rutin csináltunk belőle, hogy kinek mi volt ma jó, mire vagytok ma büszkék, vagy akár ki miért hálás mondjuk aznap. És ezek így egy előbb-utóbb, hogy ha minden este előkerülnek, akkor így már gyerekek is kérdezik, na ma nem megyünk egy olyan kört, hogy kinek mi volt ma jó, vagy nem tudom én, és akkor ez így már nekik is ilyen igényük is lett rá, és egyébként ezek tök jó pozitív dolgok, amikkel úgy utána így elmész mondjuk este aludni, hogy ma mi sikerült jól mondjuk. Nem tudom, hogy nektek vannak-e ilyen kis belső trükkjeitek, illetve hogy mit tesztek ti a saját ilyen mentális egészségetekért.
A hobbinak a megtalálását azt egy fontosnak tartom szerintem, hogyha van egy olyan hobbid, amiben ki tudsz kapcsolódni, legyen az bármi is, és abban vissza tudj menni, mint egy ilyen kis búvó helyre, hogy ott akkor fel tudsz töltődni abban.
És hogyha a munkád a hobbid?
Ez egy nehéz dolog.
Akkor érdemes,
hogy találj egy másik hobbit.
Akkor érdemes, egy másik hobbit.
Szerintem a munkám a hobbim, az azért tud egy erős kifogás is lenni arra, hogy jaj, én passionate vagyok. Uh-huh. Én azt gondolom, tehát, hogy nagyon kevés olyan emberet találkozom, akinek csak a munkája lett volna a hobbija. Vagy lehet, hogy a munkájhoz kapcsolódó, de mondjuk a munkahelyétől független. Aha. És szerintem ez a nagy különbség.
Ja, én még a Háknak a kérdésére akartam reagálni, hogy én is a mozgást mondanám, a hobbik is nagyon jók, meg szerintem az, hogyha tudatosan tervezel azzal, hogyha mondjuk tudod, hogy egy nehezebb időszak jön, most esetben például így a munkadiploma és még szakdolgozatírás, stb., akkor én például mindig előre megterveztem, hogy melyik az a nap, amikor mondjuk tudom, hogy most ki fogok egy kicsit kapcsolni, hogy feltöltődjek és tudjam utána tovább tenni. Szóval szerintem, hogyha van ebben egy ilyen tudatos tervezés, vagy akár, hogyha figyelsz akár a testi jelekre, hogy mondjuk most fáradtabb vagy akár ingerültebb, és az nem abból származik, hogy nem tudom, valakivel volt egy vitád, vagy éhes vagy bármilyen, akkor szerintem azért ezekre így lehet figyelni.
Bocsánat, most a FQ-nak a kommentjén nevetek, hogy Defcon számmal jelzi. Defcon számmal jelzi, hogyha baj van ez a...
Az mi? Mi az a Defcon szám?
Azt hiszem, hogy az amerikai hadseregben vezették be, hogy mekkora a baj, és akkor...
Lehet, hogy jön FQ, és elmondja.
Ó, már hozom is FQ. Szia, FQ!
Halló! Defense Readiness Condition, kurva röviden egyébként az, hogy a DEFCON 1 az az atomháború, a DEFCON 5 az meg a minden fassa.
Nem, érdemes, nem egyébként hosszú a skála.
Ja, van egyébként róla egy tök jó Wikipedia cikk. Érdemes megnézni egyébként, hogy a különböző DEFCON szintek azok így milyen történelmi eseményekhez kapcsolódnak. Van egy nagyon vicces, az észak-koreai DMZ-ben, amikor kivágtak egy fát, az kurva jó például.
És tényleg Zsófinak meg Lacinak DEFCON számmal jelzett, hogyha van valami.
Így van,
igen.
Alá tudom írni, tényleg.
Ez így van, ez a framework, ez teljesen jól működött a szútos csekkerek esetén is, még évekkel ezelőtt, akkor eltanultam, hogy ezt így lehet, és akkor így rájöttem, hogy ez egy tök jó framework erre.
FQ-nak ez egy régi szokás, még annak idején az AC-ból is emlékszem erre, hogy így jelzett.
De ez például egy kurva jó trükk egyébként, nem a saját mentális egészségedre, hogy van valami jelzés, és hogy tudod, hogy ez ugye jelzel, és egyből segítséget kérsz, kinek mondod el, tehát hogy ez szerintem ez abszolút egy tips and tricks.
Nekem az egyik ilyen trükk, ahol tudom, hogy már így minden mindegy, amikor kapok egy új e-mailt, és ideges leszek tőle, hogy adjatok már.
És akkor mit csinálsz? Félreteszed, kicsit sóhajtasz, vagy mit csinálsz ilyenkor? Hogy kezeled?
Már megtanultam azt, hogy idő után már ezeket így ignorálom, tehát hogy nem számít. Tudom magamról, hogy vannak jó napjaim, rossz napjaim, vagy akár jó heteim, vagy rossz heteim is, ezekkel én tökéletesen együtt tudok élni. És ha így végignézitek a munkát, akkor nagyon-nagyon olyan kevés olyan task van, amit ha azonnal nem csinálsz meg, akkor irgalmatlan baj lesz. És akkor ezzel is azt csinálom, hogy jó, ha holnap olvasom, hogy válaszok, ugyanolyan jó lesz. Ha valakinek annyira szuper fontos, hogy én nem bír nélkülem élni, akkor tudja a telefonszámot, és akkor fölhív. És ilyen, amióta itt dolgozok, háromszor fordult elő. Mind a három ilyen incidens volt, ami nyilván egy más kategória. Úgyhogy ennyi a trükk, hogy meg kell tanulni azt kezelni, hogy így mindenkinek minden fontos, de valójában azt kell menni, hogy nekem mi a fontos. Mert csak úgy lesz mentális egészségem.
Zseniális, közben olvasom Zsófinak a kommentjét is, és igazából Zsófi és FQ, ha jól értem, felépített egy szútos csekkert. Tehát Zsófi az OP5, és FQ a szút. Tehát Zsófi megkérdezi néha, hogy mi ez a DEFCON szám. És akkor... Ilyen esetben, ha valaki jelzi, hogy rosszul van, akkor mi a helyes reakció?
Szerintem az egy nagyon fontos kérdés, hogy neked most mi segítene. Tehát, hogy, és akkor erre tudjuk válaszolni, hogy az, hogyha béké hagysz, az, hogyha mondjuk ezt a feladatot elviszed helyettem, az, hogyha csak meghallgatsz és elmondhatom, szerintem ez egy fontos kérdés lehet.
Tehát akkor ez egy jó reakció lehet, hogy megkérdezzük, hogy jó, miben tudunk segíteni, hogy ez ne.
Mm-hmm. Igen, mire lenne szükséged?
Nem tudom, az ugyanolyan jó válasz szokott ilyenkor lenni, de legalább mégis van egyfajta ilyen önreflexió, hogy jó, oké, most ezt nem tudom, és akkor miért nem tudom? Tehát az is elindít azt egy dolgot, úgyhogy igen.
Ez a patternek szerintem az tök fontosabb, mert azért van olyan, aki minden második nap ezt be fogja dobni, meg van olyan is, aki nem tudom, havonta vagy évente egyszer, és azért más ujjásik.
És akkor a minden második napja, aki bedobja, ő kerül a lópióba.
Hát attól függ, hogyha ha előtte is így volt, meg neki ez a normális.
Ott lehet, hogy ez a probléma, hogyha nem szól, nem?
Igen,
ha volt, már nem mondja.
Igen, ez így van.
Visszakérdez, minden jó? Á, akkor baj van.
Valami nem oké.
Emlékszem, ügyeltem egy webshopra még előző munkahelyen, ahol nagyon-nagyon régi volt a rendszer, és rengeteg alert jött belőle, és ha nem jött belőle alert, akkor megnéztük, hogy ez működik még? Vagy mi van ezzel? Nem ez a megszokott. Jó, akkor Defqo, én nagyon köszönöm, hogy beugrottál így a végén még.
Igazán is itt, jó, nálam igazából a Defqon 1 az azt jelenti, hogy menni kell azonnal a pszichiátriára. Szóval ezt így kell elképzelni amúgy a atomháborút.
Tehát akkor holnaptól a stand-up úgy fog kinézni az EMA-szisztra, hogy mindenki egy számot bemutat így maga előtt.
Nem tudta, hogy az én holnap nem akarok stand-up volna.
De szép volt. Okay, okay.
Tekintve, hogy holnap szombat, ugye.
De ez valit, tehát amelyik csapat tényleg holnap stand-up arra nézel rá.
Még nem ment végig a saját kör. Jaj, bocsánat, köszönöm, Zsófi.
Igen, de szerintem nem mindenki akarja elmondani, úgyhogy ha nem...
Én nagyon szívesen elmondom. Nekem az edzés az régebben segített, mostanában olyan össze lustább vagyok erre így fókuszálni, viszont nekem ennek van tudományos alapja is, de az ember, amikor alszik, akkor érzel meg valamennyire vezetelődik is, és nekem ez nagyon sokat szokott segíteni, és ez egy nagyon-nagyon high indikátor nekem, hogyha egy jó alvás után nem vezetelődött ki az állapotom, és akkor ott már egyéb beavatkozás szükséges. Szóval ez egy ilyen önismeret, vagy mérce, vagy nem tudom, hogy lehet ezt tenni, és hogy mi az, amit tenni szoktam. Hát az egy jó kérdés, de mondjuk én nagyon szeretek sorozatokat nézni, és az is egy ilyen kicsit így kirángat a való világból, és úgy engage-el, meg belehelyez egy másik környezetbe, gondolatvilágba, és az is fel tud tölteni.
És az alvásra akartam rákérdezni, hogy itt a normális napi alvásra gondolsz, hogyha lefekszel és legalább felébredsz.
A normális napi alvásra gondolok, igen. Hát most bocsánat, hogy ezt megint a korhoz kötöm, de fiatalabb koromban bármennyit tudtam aludni.
Szóval csak főleg, azért mondja, mert fiatalabb, mint én.
Főleg egyetemi évek alatt, tehát a simán napi 24 órákat is tudott aludni az ember, most már ez nem. Úgyhogy itt a napi standard alvásra gondolok.
Azért nem válaszoltam, mert nem tudtam újat mondani, aztán kiizzadtam magamból, míg gondolkoztam egy sorozatok választ. Köszönöm. Én azt röknám pluszba, főleg így a remote világban talán ez fontos, hogy a szociális kapcsolatok, tehát az, hogy dedikáltan időt áldozni tudatosan arra, hogy teljesen mindegy, hogy milyen formában, együtt sportolás, együtt sörözés, sakkozás, kisputyafüle bármilyen formában, vagy akár itt maradás egy órára, amíg beszélgetni a bármiről, munka után, de hogy ezekbe tudatos energiát próbálok rakni, és összeépítem valamennyire vissza azt, hogy és inkább azt mondom, hogy adok pluszt azoknak az energiáknak.
Köszönöm szépen, hogy ezt így megosztottátok velünk, és hogy beszéltünk erről a fontos témáról. Én azt tudom javasolni mindenkinek, ja, de nem adok javaslatokat, úgyhogy szerintem én azt fogom csinálni, hogy sokat sorozatot nézek, sokat alszok, figyelek magamra, és persze mindenki másra.
Megpróbálom kevesebb e-mailt küldeni, már hallottam, hogy abban van az a probléma. Ha visszafogjuk a rendszereket.
Ezen tudsz lekken írjatok.
Ha esetleg sokan az e-mail majd jelzek. Köszi szépen, hogy itt voltatok. Töltsétek hasznosan és pihenéssel a hétvégét. Találkozunk a legközelebbi alkalommal. Szevasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok! Sziasztok!